Üdvözöljük kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat, Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privát Bankár főszerkesztője, és önök a Klasszis Podcast pénz című adását látják, és vendégem Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdasági elemzője. Szerbusz Péter, köszöntelek!
Szerbusz, szerbusz!
Ugye Péterrel egy éves sorozat részeként beszélgetünk, visszanézhetők ezek is az adások is a Klasszis YouTube csatornánkon. Biztatom is arra a nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornára. És eddig már beszéltünk inflációról, EU-s pénzekről, GDP-ről, és most arra gondoltunk, közösen ugye, hogy a magyar munkaerőpiacot egy kicsit vesézgessük ki, abból a szempontból, hogy például volt itt mondjuk, Bot Péter Ákos írt egy nagyon nagyszerű cikket a múlt héten, ami megjelent az M4 oldalán, és annak a címe az volt, hogy ki fog itt dolgozni.
Igen.
Mi volt az első reakciód, mondjuk, amikor megláttad ezt a címet?
Az a helyzet, hogy nem nagyon lepődtem meg, mert ugye azért is van ennek a témának szerintem apropója, mert ha más nem, akkor azt mindenképpen halljuk, hogy jönnek az újabbnál újabb beruházások. Magyarországra jelentik be, hogy ez a cég ekkor ennyi munkahelyet teremt, az a cég akkor annyi munkahelyet teremt, ami tök jó, csak ugye kéne hozzá ember. Emberanyag az meg egyre kevesebb van, tehát ebből a szempontból ugye hát egyre inkább elkezdünk egy olyan irányba mozogni, hogy amikor itt beszélgettünk még a Covid időszak előtt, hogy fellendülőben van a gazdaság, nagyon sokan munkaerőhiányról panaszkodnak, és akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen ciklikus probléma. Tehát most éppen felfut a gazdaság, nyilván felfut ezzel együtt a munkaerőigény, de majd, amikor lassul a gazdaság teljesítménye, akkor majd megszűnik ez a munkaerőhiányos állapot. Na és az elmúlt pár év ilyen FDI vagy működőtőke bejelentései, azok lényegében azt jelentik legalábbis számomra, hogy konzerválódik ez a munkaerőhiányos állapot. Tehát immáron nem egy ilyen ciklikus felle probléma lesz ez, hanem egy állandósult probléma. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy borítékolhatjuk azt, hogy a magyar gazdaság folyamatosan egy munkaerőhiányos állapotban mozog majd, és ebből kell a lehető legtöbbet kihozni, és ebben a tekintetben bármilyen jellegű cikk, ami arról szól, hogy oké, tök jó, hogy teremtjük a munkahelyeket, csak oda ember is kellene, ez nem nagy meglepetés, mert ezzel én azt gondolom, hogy az elemzők 99%-a már találkozott.
Szóval, hogy akkor most úgy nézzük, hogy van mondjuk 100 egység munkaerő, tehát most dolgozunk 100 egységén. Jön egy mondjuk egy olyan beruházás, azt hiszem az akkumulátorgyár az 40 ezer embert foglalkoztatna mondjuk a Debrecenbe, akkor azt vagy úgy tudom megtenni, hogy máshonnan elveszem azt a 40 ezer embert és átirányítom oda, vagy pedig hogyan?
Onnan? Hát ugye igazándiból az egyik a verseny. Az az, hogy elkezdenek versengeni egymással a vállalatok, és megpróbálják elszipkázni egymástól a munkaerőt. Ugye ennek lehet egy olyan kellemes gazdasági következmény, hogy elkezdődik egyfajta bérfelzárkózás. Ugye egymásra licitálnak a vállalatok, ez nyomja fölfele a béreket. Nyilván most az inflációt generáló problémáról most feledkezzünk meg. Tehát ez az egyik opció. A másik lehetőség az, hogy a vállalatok úgy döntenek, hogy megpróbálnak átképzéssel, különböző támogatási programokkal igazándiból kiemelni a még mindig ott lévő munkanélküli tartalékból embereket. Ugye van egy úgynevezett potenciális munkaerőtartalék a gazdaságban, és ez több, mint a munkanélküliség, vagy mint a munkanélküliek száma. Ugyanis a világon mindenhol, Magyarországon is vannak olyan emberek, akik részmunkaidőben dolgoznak, de szeretnének mondjuk teljes munkaidőben dolgozni. Ők ugyanúgy a potenciális munkaerőtartalék részét képzik, tehát őket mondjuk egy-egy ilyen betelepülő cég át tudja csábítani. Ugye nyilván, amikor munkanélküliségi statisztikákról beszélünk, akkor a részmunkaidősökkel nem szoktunk foglalkozni, hanem csak a teljes munkaidős alkalmazottakat vizsgáljuk. Aztán van még itt nekünk egy másik nagyobb csoport, akiket úgy hívunk, hogy inaktívak. Ugye az inaktívak azok, akik statisztikai szempontból nem keresnek aktívan állást, tehát nem nézegetnek állás után, nem járnak állásinterjúra, ugye van erre egy nemzetközi definíció, illetve azok is az inaktívak közé tartoznak, aki mondjuk nem tud elhelyezkedni a következő 2 héten belül, mert mondjuk bármifajta egészségügyi problémája van. 2 hét. Na már most, hogyha megnézzük ezt az inaktív létszámot, akkor azért vannak olyan átfedések, hogy vannak bizony, akik nem tudnak 2 héten belül elhelyezkedni, de mondjuk 4 héten belül igen. Tehát ő akarna dolgozni, tehát inaktív státuszban van, egyébként aktívan állást keres, csak nem tud olyan rövid időn belül munkába állni. Ők így nem, hivatalosan nem munkanélküliek, hanem inaktívak, de mégis munkaerő tartalékot képeznek. És ugyanígy működik az az opció is, hogy valaki igazándiból csak várja a sült galambot. Tehát ő inaktív, ő nem keres aktívan állást, de hogyha holnap becsengetnek és azt mondják, hogy itt van egy állás, ennyi pénzért jössz, ja persze, jövök, kösz, hogy jöttél.
Van ilyen egyébként?
Azért azt mondom, hogy magyar mentalitás, ez a sült galambos dolog, ez néha összefér.
Már nem azt, hogy becsöngettek, mert én annyira várok egy ilyen... Már bocsánat, nem akarok váltani a mostani munkájára, de csak ugye, na, szóval viccet félretével...
Igen, nyilván nehéz ezt így megfogni, de valóban, tehát, hogy ilyen 10 000-ekben mérhető, ha jól emlékszem, azok szám, akik ebbe a kategóriába sorolhatóak nagyjából. Tehát van olyan 180-190 ezer fő munkanélküli, és ezen felül még hozzá tudunk csapni mondjuk egy olyan 110 ezer főt ezekből a csoportokból. Tehát a magyar munkaerő tartalék összesen nagyjából 300 ezer főre tehető. Na, innen lehet esetleg halászni, kicsikét nyilván ez ilyen zavarosban halászás, de hogy innen lehetne halászni ezeknek a betelepülő cégeknek, hogy akkor megpróbálunk innen kiemelni embereket. De nyilván ez idő, ez átképzés, Ez pénz, hiszen mondjuk nem mindegy, hogy lokációban hol van a munkanélkül, vagy hol van az inaktív, mert lehet, hogy ő éppen Nyugat-Magyarországon keres embert, a szabad munkaerő meg Kelet-Magyarországon van, tehát ezért ez sem mindegy. És akkor nyilván van egy harmadik opciónk is, ugye a verseny és a már meglévő munkaerő tartalékban való halászás között, hogy külföldről hozunk be munkaerőt, tehát gyakorlatilag vendégmunkásokat foglalkoztatunk. És az elmúlt időszakban, ahogy ez a működő tőkebeáramlás nagyon megerősödött, ezzel együtt erősödött fel a vendégmunkások száma is Magyarországon. Nyilván részben ez a háborúnak is betudható, hiszen rengeteg ukrán érkezett Magyarországra, és vállal munkát vendégmunkásként, de minden mellett, ahol legdrasztikusabb arányaiban nézve a legdrasztikusabb növekedés van, ők alapvetően Fülöp-szigetek, Kína, Tájván, illetve indiai munkavállalók. Tehát ők azok, akik a legdinamikusabban növekvő csoportját képzik Magyarországon a vendégmunkásoknak.
És ők melyik szektorban? Én a szolgáltatásban mondjuk egy ételfutárként szoktam találkozni mondjuk indiai vagy tájföldi személlyel, de hogy milyen? Tehát ők például egy akkumulátorgyárnak lehetnek opció?
Abszolút. Ugye itt a feldolgozóipar az, ami a szolgáltató szektor mellett felszívja ezeket a munkavállalókat, és nyilván ők célzottan jönnek, tehát őket toborozzák. Nem úgy kell elképzelni, hogy otthon ülnek Indiában, gondolkoznak, hogy munkát kéne vállalni, hova menjek, megyek Magyarországra mondjuk. Tehát, hogy vannak nemzetközi toborzó irodák, ők kifejezetten segítik mondjuk a Magyarországra jövő cégeket, és nyilván alapvetően azért az a jellemző, hogy natívokat keresnek. Tehát mondjuk jön egy indiai cég, ők alapvetően nyilván elsősorban mondjuk indiai vendégmunkásokat szeretnének idehozni Magyarországra. Ugyanúgy, hogy a dél-koreai akkumulátorgyártók, ugyanúgy, hogy a kínai akkugyárak is jellemzően inkább ezekből az országokból szeretnének importálni munkaerőt.
És akkor már úgy jönnek célzottan, hogy akkor nekem ennyi segédmunkásra van szükségem, ennyi szakmunkásra van szükségem, és akkor tehát tulajdonképpen nem az van, hogy most becsönget itt valaki, hogy de jó, én kínai vagyok, itt élek 5 éve, szeretnék itt dolgozni.
Én azt gondolom, hogy ez egy olajozott gépezetként működhet. Amikor eldől egy beruházás sorsa, amikor itt tényleg több 100 milliárd forintokról beszélünk, meg akár még nagyobb összegekről, akkor nyilván ez egy több éves terv részét képezi, és amikor bejelentenek egy ilyen beruházást, hogy akkor aláírta a magyar fél, aláírta az idejövő fél, itt szerintem hosszú-hosszú évek munkája előzi ezt meg, amiben bizony részt képez az is, hogy honnan lesz munkaerő, ki fog dolgozni, ki lesz az a 900, 1500, 40 ezer munkavállaló, aki majd egyébként azt a tervezett kibocsátást meg tudja valósítani, hiszen alapvetően csak így van értelme. Azért fura lenne, hogy mondjuk idén egy BMW gyár, 2025-ben elkezdene termelni, és akkor majd elkezdenek gondolkozni január 1-ben, hogy nekem kéne munkaerő. És ha megnézzük például, azért már most azt látjuk, hogy Debrecen és környékén már legalább egy éve, de talán már 2 éve futnak az álláshirdetések, sőt, konkrétan állásban vannak, tehát foglalkoztatva vannak azok a szakemberek, akik majd a gyárban dolgoznak, de még gyár sincsen. de már szerződésük van, már fizetést kapnak, kvázi rendelkezésre állási díjat, pont azért, hogy időközben ne halásszák el őket. Ez is azt jelzi, hogy egy ide települő vállalatnak megéri az a többletköltség, hogy még nincs termés, de már ő költséget termel, mert kell a munkavállaló, mert hogyha meg akkor kéne elkezdeni kapkodni, amikor megvan a gyár, föl kéne venni az embert, akkor többszörös áron tudna, vagy meg se tudná tenni, hogy betölti az üres álláshelyeket.
Ha mondjuk ez elolvaszthatja az akkumulátorgyár ellen tiltakozókat, mert ugye ők még abban reménykednek, hogy meg tudják akadályozni, ugye hát Gödön is tiltakoznak, tehát ott már működik a gyár, de a debrecenit, tehát gondolom akkor azért a debreceni akugyárnál azért olyan nagy kockázatot nem látnak abban, hogy ez a gyár nem fog felépülni és elindulni.
Ugye már csak azért sem, mert hogyha általában mi makrogazdasági szinten beszélgetünk ugye a munkaerőpiacról, így dobálozunk az, hogy 3,9%-os a munkanélküliség, meg hogy hány százalékos a foglalkoztatottság.
Igen, ez jó is, hogyha most egy kicsit zárójelben most kitérünk, mert mi folyamatosan kapunk olvasóinktól ilyen kérést, hogy ugyan már hogy lehet az, hogy mondjuk egy irányba mozog a két adat? Vagy mondjuk, na, szóval menjünk bele egy kicsit a részletekbe, hogy mit is jelent ez.
Ugye a legnagyobb probléma akkor szokott lenni értelmezésben, amikor azt látjuk mondjuk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal azt mondja, hogy kérem szépen, nő a foglalkoztatás, nő a foglalkoztatottság, és nő a munkanélküliség. Na most ez így hogy? Igen. Ugye van még egy nagyon fontos harmadik tényező, és itt már beszélgettünk róluk, ők az inaktívak. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan változik mindeközben az inaktívak száma, mert lényegében a munkanélküliek meg a foglalkoztatottak együttesen ők adják ki az aktívakat, és ugye van még a populációnak egy maradék része, akik inaktívként vannak, és nyilván van átvándorlás. Vannak inaktívból aktívba vándorlók, vannak akik gyakorlatilag inaktivitásból ők nem dolgoznak, nem keresnek állást, egyszer csak jön a sürgalom, becsöngetnek hozzájuk, hopsz, holnap után dolgozik. Akkor ő nem megy át a munkanélküli státuszon, hanem ő egyből mondjuk csökkenti az inaktívak számát, növeli az aktívak számát, megy be a foglalkoztatottakba, és ugye itt egy arányszámról beszélünk a munkanélküliségi rátában. Megnézzük, hány munkanélküli van, és ezt elosztjuk az aktívak számával, és ezzel kapjuk meg az arányt. Tehát, hogyha közben változik az aktívak száma, amiről viszonylag keveset szoktunk beszélni, akkor nyilvánvalóan előfordulhat olyan helyzet, hogy úgy lépnek be a munkaerőpiacra emberek, vagy úgy lépnek onnan ki, hogy közben a foglalkoztatási ráta, meg a munkanélküliségi ráta bizony egy irányba mozog, ami látszólag eléggé furán hat, de itt tényleg az a lényeg, hogy ki az, aki egyébként inaktivitásba vonul, mondjuk nyugdíjba vonul, vagy ki az, aki éppen úgy lép be a munkaerőpiacra, hogy ő kihagy egy lépcsőfokot lényegében. Tehát ezzel tudjuk megteremteni a hidat, úgymond, e között a furcsa ilyen statisztikai együttállások között.
Akkor visszajövünk az zárójelből, vagy a zárójel végére értünk, és akkor azt kérdezem tőled, hogy talán logikus az a kérdés, hogy a magyar munkaerő tartalékból, amit most ezek szerint akkor mondta, hogy 190 plusz 110, az kb. 300 ezer.
Nagyjából igen.
Abból mennyit lehet mondjuk ezeknek az új gyáraknak mozgósítani? Mennyire gondolkodnak esetleg a beruházók? Vagy eleve azt mondják, hogy jó, én kínai vagyok, Debrecenben felhúzom a gyárat, hozok én kínaiakat, és magyarokat nem. És mondjuk ezzel kiváltva azt, hogy esetleg nem néznek jól szemmel, mert azt mondják, elveszik a magyarok munkáját.
Itt két tényezőt érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy azért vannak szabályok arra vonatkozóan, hogy hány vendégmunkás érkezhet Magyarországra. Úgy itt ebben is volt most egy jogszabályi változás. Némileg könnyítettek a vendég, vagy harmadik országból érkező vendégmunkások esetében, tehát könnyebb őket toborozni, könnyebb őket idehozni. Ugye most egy ilyen 2 plusz 1 éves szabállyal, ők hogyha megkapják az ideiglenes tartózkodási engedélyt, már egyből lesz munkavállalási engedélyük, tehát egy viszonylag egyszerűsített munkavállalás van. De vannak kvóták és vannak szabályok. Nyilván ezt azért nagyon sokszor érdemes elmondani, a szabály addig szabály, amíg betartják. Tehát ellenőriztetni kell, meg ellenőrizni kell, meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de elméletben meg lesz határozva, hogy milyen munkakörökben, milyen helyről, tehát hogy milyen nemzetiségből, mennyi munkavállaló érkezhet Magyarországra. Tehát ez pont azt a célt szolgálja, hogyha azt látja a kormányzat, vagy éppen az emberi erőforrásokkal foglalkozó minisztérium, legyen az éppen bármilyen, meg bárhogy is hívják, ők eldönthetik, hogy azt látják felmérések, lekérdezések alapján, hogy egyébként ott Debrecenben és környékén van még 20 ezer olyan szabad munkavállaló, akit csak át kéne képezni, és egyébként meg lehetne tenni, hogy őket foglalkoztassák mondjuk a betelepülő új gyárak, akkor nyilvánvalóan úgy határozzák meg a kvótát, hogy rá legyen kényszerítve a gyártó, hogy igenis azt a 20 ezer embert megpróbálja helyből felszívni, és mondjuk a többi pozíciót töltse be vendégmunkásokkal. Ugyanakkor, ami egyébként, és ez a másik tényező, ami segíti pont az ország keleti részébe települő gyártókat, az az, hogy ugye itt beszélünk munkanélküliségi rátáról, 3,9% országos átlagban. De elmegyünk Győrbe, ott mondjuk 2% alatti ez a mutató, 1,5% is akár. Elmegyünk mondjuk Észak-Kelet-Magyarországra, 8-9%. Voltak olyan időszakok, amikor győrött ez ilyen 1,5% alatt, tehát 1,3 volt a rekord, tehát egy nagyon minimális volt a munkanélküliségi ráta, és közben az ország másik felében 2 volt a munkanélkülieknek az aránya. Tehát ebből a szempontból pont oda települnek ezek a gyártók, ahol potenciálisan, tehát hangsúlyozom, potenciálisan van még elméletileg szabad munkaerő. Tehát ez a fajta geográfiai vagy földrajzi elcsúszás, ez nincsen jelen. És ugye pont ezért szokott az a probléma lenni, hogy nyilván van munkaerőhiány mondjuk Nyugat-Magyarországon, hát de hát miért, hát van 300 ezer potenciális munkavállalat, akkor miért nem? Persze, mert ők mondjuk Kelet-Magyarországon vannak zömmel. Tehát innentől kezdve azért nehéz azt elvárni, hogy napingázásban ez működjön. És az a tapasztalat egyébként jellemzően, hogy nem szeretnek a munkavállalók olyan nagyjából 80-90 kilométernél többet naponta ingázni. Tehát egy viszonylag szűk körben lehet csak.
Ez érthető, igen.
Viszonylag szűk körben lehet csak valóban így toborozni embereket. Az pedig, hogy 3 hónapra, 6 hónapra mondjuk kimozdítsanak valakit a lakóhelyéről, ez meg baromi költséges. Tehát ehhez ugye lakhatást kell biztosítani, megélhetést. Ez egy sokkal költségesebb muri, mint megpróbálni helyben találni munkaerőt, vagy akár a harmadik országból hozni. Tehát azért ezeket kell ilyenkor figyelembe venni.
De még így is kérdés, hogy például Debrecenben 40 ezer ember hol fog lakni?
Nyilván, ugye pont ez a lényeg ezeknek a beruházásoknak, hogy jó esetben ez nem csak munkahelyet teremt, hanem infrastruktúrafejlesztés is zajlik. Ugye emellett létrejöhetnek új kiskereskedelmi egységek, új szolgáltató szektor, nyilván kiépülhet egy komplett lakópark 2-3-13, tehát hogy ez elvileg kellene, hogy élénkítse a helyi gazdaságot is. Ez nyilván más kérdés, hogy mondjuk egy vendégmunkás, aki idejön Magyarországra, mondjuk 3 évre, ő mennyire lesz hajlandó itt költeni. Ugye, hogyha csak abból a példából indulunk ki, hogy mondjuk Magyarországon nagyon sokan mit csinálnak, elmennek nyugatra dolgozni, minimál költségből élnek, és a jövedelmük túlnyomó többségét hazautalják.
Ez a bizonyos nemzeti jövedelem.
Ugye? Pontosan, ugye ilyenkor szokott az, hogy jön, megy közbe a pénz, és nem csak a GDP számít, hanem igen, a bruttó nemzeti jövedelem. Tehát nem mindegy, hogy mennyi pénzt küldenek ki az országból, és mennyi érkezik be. Tehát ebből a szempontból ugye elméletileg jó, hogyha, tehát elméletileg jó a helyi gazdaságnak, hogyha több munkaerő van, csak nem mindegy, hogy mennyi pénzt költenek el ott helyben. És ugye még egy nagyon fontos dolog, egy kicsikét kikerültem azt a kérdést, hogy akkor most ebből a potenciális munkaerő tartalékból lehet-e halászni. Ugye egyrészt van ez a földrajzi eltérés, de pont Kelet-Magyarországon fogjuk rá, hogy ezzel kevésbé van probléma. A gond a képzettségben van. Volt olyan időszak Magyarországon, amikor rekordalacsony volt a munkanélküliségi ráta, aztán 3,3% környéke volt. A potenciális munkaerő tartalék maga 200 ezer környékére süllyedt, most pontosan nem emlékszem. És konkrétan itt már olyan emberekről beszéltünk, akik nem arról van szó, hogy éppen nem mérnöki diplomájuk van, hanem bármilyen más diplomájuk, hanem konkrétan írni, olvasni nem tudó emberek. Most őket betanított munkásként is már nagyon nehéz alkalmazni. Ráadásul a potenciális munkaerőtartalékoknak nagyon sok része olyan, aki legalább 12 hónapja nem dolgozott, tehát tartós munkanélküli. Ha valaki több évre kiesik a munkaerőpiacról, ugye jóval nehezebb őt fölhozni olyan szintre, hogy akár egy betanított munkásként is egy adott cégben, az adott cég kultúrájával összhangban ő tudjon dolgozni. Ez megint mind idő, költség, és innentől kezdve bár jól hangzik, hogy van 300 ezres potenciális tartalék, de sem földrajzilag, sem pedig képzettség terén, hát én azt mondom, hogy ennek jó, ha mondjuk a 20-30%-át lehet mozgósítani. Lehet, hogy még ezzel is sokat mondtam.
És akkor még úgy ott vannak, hogy a a nyelvtudásnak a hiánya. Tehát gondolom, hogy ha elmegyek egy külföldi munkavállalóhoz dolgozni, akkor azért nem baj, hogyha a ich möchte bitem, vagy tudom én, ezen túl is valamit, vagy hát mondjuk kínaiul most nem akartam villogni, mert nem tudok semmit. Úgyhogy, tehát hogy még ez is mondjuk egy gyors talpalón el lehet sajátítani azt a 250 szakszót, amit mondjuk tud az ember, de azért ez is gondot jelentett.
Nyilván vannak nyelvi korlátok, ez kétségtelen, és persze vannak olyan helyzetek, amikor ez kevésbé problémás. Mondjuk nyilván futball esetében valahogy megoldják kézzel, lábbal is, ha erről van szó, de nyilván olyan nagyon fineszes taktikai megoldásokat már nehéz elmagyarázni a külföldi focistának, ha semmilyen nyelven nem beszél, csak a saját anyanyelvén. Tehát ebből a szempontból ugyanezek a problémák megvannak. Nem véletlen egyébként, hogy ezek a toborzírodák, akik harmadik országbeli munkavállalókat hoznak mondjuk Magyarországra, nyilván nem az a kitétel, hogy tudjon magyarul, de az a kitétel, hogy legalább tudjon alapszinten angolul, tehát legyen egy olyan közös kommunikációs nyelv, legalább a vezetéssel, ugye a helyi cégvezetéssel, ahol meg tudják értetni magukat, illetve nyilvánvalóan azért az a cégnek is érdek, aki idehozza ezeket a munkavállalókat, hogy valamilyen módon azért részben tudják integrálni ezeket a vendégmunkásokat. Nem véletlen egyébként, hogy az elmúlt időszakban pont a Fülöp-szigetekről jött be rengeteg vendégmunkás. És ennek nem az az oka, hogy ők egyébként jól beszélnek angolul, hanem például a vallás. Tehát ők zömmel katolikus vallások. Tehát ebből a szempontból sokkal jobban integrálhatóak egy olyan társadalomba, ahol nyilván a katolicizmus az egy alapvetés, és ebből a szempontból érthetjük meg, hogy miért inkább ebbe az irányba mozognak, és miért nem mondjuk olyan országok irányába, ahol alapvetően mondjuk muszlimokkal találkozunk. Nyilván őket sokkal nehezebb integrálni egy társadalomba, még akár 2-3 évre is.
A másik, ami eszembe jutott, hogy ugye itt a 40 ezer embernek az elhelyezése kapcsán, meg hogy akkor kell felhúzni ott épületeket, ingatlanokat, hogy pont most, amikor az építőiparról nagyon rossz hírek jönnek, ugye éves szinten, és pont a múlt heti Klasszis Klubunkban Lázár János építési és közlekedési miniszter úr volt a vendégünk, akivel beszélgetünk, és azt mondta, hogy hát itt 25-ig semmi nem lesz, nagyon állami beruházásokra nem nagyon lehet számítani, és ők is a magánberuházásoktól várják azt, hogy az építőipar is valamilyen megrendeléshez jusson. Tehát pont ebben a helyzetben azért elég nehéz mondjuk ingatlan fejlesztést végrehajtani.
Igazándiból ugye megint kereslet kínálat. Tehát hogyha arról beszélünk, hogy valóban most egy leszállóágban van az építőipar, és meglehetősen nehéznek tűnnek a kilátások a következő egy évre, akkor ez pont egy ideális alkalom, és legyen most félig tele az a pohár. Ez pont egy ideális alkalom arra, hogy ezeket a magánberuházásokat, vagy vállalati beruházásokat tudja támogatni az építőipar. Hiszen nagyon sokat panaszkodtunk arra az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben, hogy rengeteg projekt fut, de olyan lassan zajlanak ezek, mert hogy nincsen elég munkavállaló az építőiparban, nincsen elég olyan építőipari vállalat, amely mondjuk megfelelő tudással, megfelelő gépekkel, berendezésekkel rendelkezzen az, hogy mondjuk a megfelelő színvonalon el tudja látni ezeket a feladatokat. Most mi történik? Ugye szépen ezek az állami beruházások, ezek eltünedeznek a rendszerből, költségvetési okok miatt jellemzően, viszont ezzel kapacitás szabadul fel, tehát sokkal jobban oda lehet koncentrálni ezekre az új felfutó beruházásokra. Az mondjuk más kérdés, hogy egy-egy ilyen klasszik gyártó beruházás, ez azért nem egy túl szofisztikált építőipari megrendelés, hát ugye alapásás, betonozás, föl kell rakni ezeket a csarnokoszlopokat, befedni és kezi csókolom, nyilván nagyon erősen leegyszerűsítem, de ezért nem mindegy, hogy ilyet építünk, vagy egy nem tudom milyen extra zöld besorolású irodaházat a város közepén, és ez nyilván egy teljesen más kihívást jelent, még garázsol mi egymással. Tehát nyilván itt is azért vannak különbségek, de alapvetően pont ebben az időszakban, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy igen, ehhez könnyen lehet, hogy komplett városrészeket kell még hozzá felhúzni, az egy olyan komplex beruházási tevékenység, hogy az építőiparnak ez jelenthet esetleg némi kapaszkodót a következő években, de nyilván itt is azért idő, amíg ezek elkészülnek, és ez megint csak az, hogy mirét 2025-ben valóban termőre fordul bármilyen beruházás, 2021-22-es bejelentésekről beszélünk, tehát ezek csak nagyon-nagyon lassan érkeznek meg, És éppen ezért ugye nagyon lassan jelennek meg ezek a beruházások is, mint építőipari teljesítmény a magyar gazdaságban.
Hát igen, meg mondjuk úgy is lehetne gondolkodni, hogy, és itt az állam szerepe persze fontos, hogy ugye eleve ne ilyen, hogy szokták mondani ezeket, amit építettél, ilyen konténer lakásokat húzzunk föl, hanem eleve olyan lakásokat húzzunk föl, amit utána mondjuk egy bérlakás programban el tudunk, tehát tudunk hasznosítani, elmennek a külföldiek, hazamennek, mondjuk hazatérnek, nem tudom, 3 év múlva, vagy valamikor hazamennek, és akkor utána ott állnak azok, és tehát ahogy ugye Esztergom környékén láttam, ilyen orosz laktanyákat hasznosítottak, és oda beköltöztek, kicsit azért felújítva, de hogy lehetne egy ilyen előre gondolkodás is, csak lehet, hogy pont most megint, amit említettünk, ez a mostani helyzet, ami eléggé ki van nyúvasztva kicsit a költséget, nem kicsit nagyon a költséget, és hogy pont ebben a helyzetben talán nem lehet ennyire előre gondolkodni.
Nyilván lehetne, és ez lenne a hasznos, csak az a helyzet, hogy pont egy ilyen kifejezetten egy adott beruházás miatt épülő, nem tudom, lakópark, lakhatás, tehát itt megint ez a probléma, hogy mi van akkor, hogyha elmegy a vendégmunkás. Nyilván jön a helyére másik, mert hogyha itt abba gondolkozunk, hogy egy adott működő tőkefejlesztés vagy beruházás, ez nyilván nem 3-5 évre jön, jó esetben 25-30-40 évre, ilyen időhorizonton a demográfiai folyamatokat figyelembe véve, nevesül fogy a magyar, ezt nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, de nyilván, tehát hogy egyre kevesebb aktív munkaerő áll majd rendelkezésre országon belül, innentől kezdve azért arra nehéz alapozni, hogy majd akkor ezt egy bérlakás program keretében meghirdetjük, mert akkor megint mi történik, az azt jelenti, hogy elment a munkavállaló, ez most vagy azt jelenti, hogy bezárt a gyár, vagy azt jelenti, hogy megváltoztak úgy a szabályok, hogy nem lehet már vendégmunkást hozni, helyi erőt kéne alkalmazni, de azért jött a vendégmunkás, mert nem volt helyi erő. Ha csak a következő 25-30 évben nem következik be valami irtózatosan nagy demográfiai fordulat, akkor azért ezt nagyon nehéz elképzelni. Tehát ebből a szempontból nyilván lehetne évtizedekre előre tervezni, csak itt a nap végén megint az lesz a probléma, hogy igen, lehet, hogy jól jönnének ezek bérlakásként, csak megint, ha ott nem lesz munkahely mondjuk, vagy nem lesz hajlandó a nyugati ország részből oda költözni valaki, vagy éppen fordítva, akkor ez megint csak azt jelenti, hogy helyben nem feltétlenül ott van a kínálat, ahol mondjuk a kereslet lenne hozzá.
Ráadásul most én említettem a bérlakást, ugye bérlakás programot, hát Lázár János úr azt is elmondta a múlt heti Klasszis Klubban, hogy erre nem lehet számítani, tehát politikai szinten ők most nem vállalnak fel egy bérlakás programot, de ne is ebbe az irányba, inkább még arra ez egyre talán érdemes lenne kitérni, hogy ugye én se szeretem a fogy a magyar kifejezést, de hát szembe kell néznünk ezekkel a tényezőkkel sajnos, hogy itt azért mondjuk azok az ágazatok, építőipar, de különösen a mezőgazdaság, amelyik felszívnak munkaerőt, azért tudnak azért tenni azért valamit, hogyha csökken a népességszám, akkor is tulajdonképpen a magyar gazdaságnak a teljesítő képessége, teljesítménye azért legalább szinte majdnem, sőt még fejlődni tudjon, ugye azt a bizonyos 75 vagy 77%-ról jussunk el a 90%-ig az EU átlagát tekintve. Tehát azért gondolom itt azért ezeknek az ágazatok, különösen a mezőgazdaságot szoktuk említeni, hogy ott azért lenne leckéje.
Hogyha most itt a termelékenység meg a hatékonyságra gondolsz, sejtem, igen. Hát valóban, azért nagyon-nagyon sok olyan ágazat van Magyarországon, ahol iszonyatos potenciál van ebben. És nyilván nem lehet mindig mindent robotizálni, meg automatizálni, és nyilván vannak ennek költségszintjei, ami után megéri. Mondjuk klasszikusan a mezőgazdaság az, ahol persze vannak lehetőségek arra, hogy hatékonyabbak legyünk, és mondjuk drónokkal pásztázzunk, meg mindenféle érzékelőket rakjunk ki, hogy nem tudom, az adott szakmunkásnak kelljen végigjárni a szőlőtőkéket, és nem tudom, megnézegetni, hogy minden rendben van. Tehát nyilván ezeket ki lehet váltani, de mondjuk a klasszikusan iszonyatosan munkaerő igényes feladatokat, mondjuk egy betakarítás, akár a gyümölcs szezonban, mondjuk egy málna betakarítása, hát sok sikert ezt automatizálni. Nyilván van rá megoldás, iszonyatos összegekbe kerül. És egészen addig ez nem fogja megérni, még vagy olyan mennyiségben, tehát méretgazdaságossági szempontból nem éri ezt meg, vagy mondjuk annyira elszállnak a bérek, hogy mondjuk megérje már automatizálni ezeket a folyamatokat. Tehát nyilván szépen lassan ezek a folyamatok majd átgyűrűznek, ahogy ezt láttuk egyébként már a Covid-válság előtt is. Ugye jutottunk egy olyan állapotba, hogy, sőt, inkább korábbról kezdem. 2008-9-es pénzügyi válság, bedőlt a magyar gazdaság, meg sok minden más is, és ugye elindult egy nagyon komoly munkanélküliségi probléma, 10-12%-os munkanélküliségi ráta. És innen indult el a magyar gazdaság. Nagyon sok beruházás érkezett, nagyjából ugyanaz, mint amit most látunk. Csak akkor éppen német beruházók jöttek, ugye akkor fejlesztett az Audi, akkor érkezett be a Mercedes. Tehát nagyon-nagyon sok beruházás volt, nagyon sok munkahely teremtődött, és ők föl tudták szívni ezt a szabad munkaerőt, alacsony munkabérért. Tehát mi történt? A magyar gazdaság munkatermelékenysége semmit nem változott körülbelül 7-8 évig, mert egész egyszerűen azt a fajta gazdaság bővülést, azt a kibocsátás bővülést munkaerőből meg lehetett oldani. Aztán egyszer csak jött az erőltetett béremelés, ugye a minimálbéremeléssel volt egy 25%-os kötelező minimálbéremelés, plusz a cégek rájöttek, hogy hoho, munkaerőhiány van, itt már nem lehet, nem tudom, ilyen nagyon minimális fizetésemelésekkel elmozogni, és elkezdtek gyakorlatilag vagy béreket növelni, ugye mi hozzáadott értéket növel, vagy azt mondták, hogy oké, ilyen bérnövekedés mellett nekem már megéri automatizálni, megéri digitalizálni, és volt honnan föllépni, és akkor indult el egy iszonyatos mértékű hatékonyságjavulás a magyar gazdaságban, és ez egészen tartotta a Covid időszakig. Most az a kérdés, hogy ilyen kamatkörnyezetben, ilyen bizonytalan kilátások mellett ez mikor tud újra beindulni, mert valóban ez lehet a megoldás, hogy adott munkaerő mellett a lehető legtöbb tőkével próbáljunk meg most már operálni, csak amikor a tőke is olyan baromi drága, még mindig kétszemélyű kamatkörnyezetről beszélünk, és még az év végéig valószínűleg kétszemélyű kamatkörnyezetről beszélünk itthon, hát azért nem olyan egyszerű ezeket a fajta beruházásokat megvalósítani, és akkor arról is beszél, hogy ezeket az eszközöket be kell szerezni, ezeket az eszközöket telepíteni kell, ehhez is ember kell egyébként. Most éppen építőiparilag talán lesz erre kapacitás, mondjuk mérnök oldalról, hát ott már megint a munkaerőhiány, tehát kicsit ilyen rókafogta csuka érzése van az embernek, hogy így meg lehetne oldani, csak éppen ott is ugyanaz a probléma merül fel, hogy nincsen ember, nincsen, aki ezt idehozza, mert nincsen kamionsofőr, meg nincsen olyan mérnök, aki ezeket beüzemelje. Tehát azért itt is vannak problémák. Igen, évtizedes távlatokba kellene gondolkozni, és az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ezt a mai jelenlevő problémát megoldjuk, 20 évvel ezelőtt kellett volna ezeket a problémákat észrevenni és elkezdeni kezelni. De ezért nehéz ez a gazdaságpolitika.
Hát nehéz, nehéz. Hát mi most valószínűleg csak 2 hónapos távlatba tudunk gondolkodni, mert megköszönve a mai beszélgetést, ami reményeim szerint megint nagy érdeklődésre tett számot, és sikerült az edukációs jelleget is kidomborítani itt a foglalkoztatás versus munkanélküliségi ráta adatokkal kapcsolatban. Tehát most kihagyunk egy hónapot, júliusban a remélhetőleg jól megérdemelt pihenésünket fogjuk tölteni, és utána augusztusban fogunk visszatérni Péterrel, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és arra bíztatom továbbra is önöket, hogy ezt a beszélgetést ugye természetesen YouTube-on meg tudják nézni, és utána, ha még nem tették, akkor maradjanak is itt hosszú távon velünk, és iratkozzanak fel a YouTube csatornára, a klasszis YouTube csatornára, nagyon fontos, és ugyanilyen jó tartalmakat fognak kapni, ugye legközelebb majd augusztusban. Péter, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Jó nyaralást, jó pihenést majd, és akkor találkozunk augusztusban.
Kellemes pihenést mindenkinek.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.